Isten, és hogy tényleg két helyről olvasunk Isten igényét, először a Jában írása szerinti evangélium 8. helyzetéből, utána Pál apostolnak a Galatához írott levele 5. helyzetéből. Amikor ezeket mondotta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azok azt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogy mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökké, a fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Pál apostol ezt írja, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ha ehhez a két igéhez mindjárt hozzámondjuk Augustinusnak híres mondását, ama et fac quod vis, szeress, és aztán tedd, amit csak akarsz, akkor kikerekedik ennek az előadásnak a címe, ilyen módon a szabadság szeretete és a szeretet szabadsága. Tudjuk jól, hogy 1789 óta, amikor a francia forradalom elején elkiáltották ezt a három szót, szabadság, egyenlőség, testvériség. Azóta a világ tele van ezzel a három szóval, nem hallgatott első, egyre hatalmasabban zeng ez a világméretű kórus, szabadság, szabadság. Egy világméretű kórusnak sokféle szólama énekeli, mondja ezt, hogy szabadság. A szólamot most jó és rossz értelemben egyaránt gondolom. Sajnos sokszor szólam, üres szólam lett az, hogy szabadság. De érthetjük úgy is, hogy egy kórusnak van basszus és szoprán és másfajta szólama. Tehát így jó értelemben is érthetjük, hogy világméretű kórus zengi ezt, hogy szabadság, és egyik kórus, egyik szólam, a politikai szabadság, a másik a gazdasági ügyekben való szabadság, a harmadik a nőknek a felszabadítása, a következő a faji diszkriminációk megszüntetése, tehát sok szólamú ez a hatalmas kórus, amelyik zengi ezt, hogy szabadság. És hát ebben a kórusban mi is benne énekelünk keresztjének. Mi is mondjuk azt, hogy szabadság. A mi szólamunk más, mint ami a politikai szólam, vagy a gazdasági, vagy a többi szólam. Nekünk van egy sajátos bibliai szólamunk, a mi feladatunk az, hogy ezt elmondjuk. Tehát amit én most cselekszem, az biblia tanulmány lesz. Végső soron a Bibliából igyekszem előhozni azt, hogy mi a biblia üzenete. Na most itt mindjárt vigyázzunk arra, hogy ne különítsük el a dolgot, hogy ők énekeljék a magukét, mi énekeljük a magunkét, semmi közünk egymáshoz, nem így van, hanem úgy van a dolog, testvérek, hogy mi sajátosan értjük a szabadságot, és ha az megvalósul, akkor az kizendül, kihat a többire is. Mi nem politizálunk, mi nem vagyunk gazdasági emberek, mi nem vagyunk a nő emancipáció érharcosai, de ha a mi köreinkben megvalósul az, amit itt olvastunk, akkor annak van kicsengése, a történelemre és minden részlet területre is. De a feladatunk az, hogy először a saját ügyünkben lássunk tisztán, és aztán majd bízzuk rá a történelemre, hogy ha itt valami erő van, valami világosság, valami újfajta élet, az kicseng és mutatkozni fog politikában, épp úgy, mint az életnek a többi területén is. Úgy vagyunk ezzel, mint a tudományok világában. Vannak úgynevezett alapkutatások, és vannak alkalmazott kutatások. Hát a mi területünkön is van alapkutatás, a Bibliának a alapjaihoz való visszatérés, függetlenül attól, hogy ma mi van, mik a problémák. Van bibliai alapkutatás, és aztán van alkalmazott kutatás. Ha a Biblia ezt mondja alapvetően, akkor ebből ez meg ez következik. Na most itt a kísértés az a teológusok számára, hogy elhanyagolják az alapkutatást, és mindjárt kiugranak a következmények világába. Tehát nem beszélnek az alapkutatásról, hogy alapjában mit mond a szabadságra a Biblia, hanem mindjárt beszélnek arról, hogy a felszabadulás teológiája szerint mi a politikai tennivalójuk a keresztényeknek. Vagy akkor a nőkkel hogyan is kell viszonyulnunk, a nőkhöz hogyan kell viszonyulnunk. Tehát úgy látom, van egy ilyen kísértés az egyházban, hogy nem adunk elég időt az alapkutatásnak, hanem mindjárt az eredménynek a kicsengését firtatjuk. Hát én mondom, visszahúzódom az alkalmazások világából az alapokra és az alapvető dolgokat szeretnék elmondani. Miközben én elismerem, hogy azután, miután tisztáztuk az alapokat, azután igenis meg kell húzni a szálakat. Ha ez így van, akkor a politika felé, a nők ügye felé, a faji megkülönböztetés felé mi következik ebből? Erre van, nem lesz időnk, hogy a szálakat ide kihúzzuk. A mostani előadásom csak tipikusan alapkutatás. Nos, egy gondolatot azonban mégis el kell mondanom, szeretném beilleszteni ezt a mi mostani eszmélődésünket a külső világ élen járó tudósainak a közös gondolkodásába. Tudnélik, olyan nevezetes fordulat következett be a tudósok gondolkodásában, hogy azt érdemes legalább megemlíteni, és abba a közös gondolkodásba, ami most bontakozik ki a tudomány világába, abba belehelyezni a sajátos bibliai eszmélődésünket. Nevezetesen a régebbi tudományos gondolkodás azt állította, hogy az univerzumban az ok és okozat hiánytalan láncolatot alkot. A hiánytalan szó nagyon fontos ebben a mondatban. Tehát ok és okozat hiánytalanul láncolódik egymásba, és így zajlik az univerzum élete. Ha ez így van, az ember is része az univerzumnak, tehát az emberben is mindenféle folyamat ok és okozati összefüggésben van. Végső soron tehát az ember épp úgy determinált, mint ahogy a holdnak a járása a föld körül, a föld járása a nap és így tovább. Tehát, ha hiánytalan a láncolat az ok és okozat között, akkor az antropológia alaptétele a determinizmus, vagyis a nem szabadság. Akkor csak álmodozunk szabadságról, valójában meghatározott lények vagyunk, akár a génjeink felől, akár a társadalom felől, álmodunk a szabadságról, holott nem lehet szabadság, mert ok és okozat összefügg. Ha most még nem látjuk itt-ott az ok-okozat összefüggését, majd meg fogjuk látni, csak még pontosabban kell vizsgálni a tudományok területeit, mondották régebben. Ezzel szemben a nagy fordulat az, hogy éppen a tudósok és éppen a élen járó tudósok, a fizikusok, a szubatomális világnak a kutatói ráeszméltek arra, hogy nem így van, nem hézaktalan, nem hiánytalan az összefüggés az ok és okozat között. Vannak meglepő új kezdések, kiszámíthatatlan események, amik már nem férnek bele az okokozat merev rendszerébe. Ha tehát az univerzumnak az elemi részecskéiben már kiszámíthatatlansága, meglepetések, új kezdések vannak, egy szóval, ha már ott bizonyos szabadság van az elemek elemeinél, hát akkor mennyivel inkább az ember létben is esedékes és lehetséges a szabadság. Na ennyi csak, hogy ez a mi szoros bibliai eszmélődésünk betagolódik egy örvendetes világfejleménybe, abba, hogy a tudósok megtalálták a relativitást, megtalálták a szabadság elemeit az elemek elemeiben. Tehát nagyon jó az, hogyha tudjuk azt, hogy nem vagyunk szöges ellentét, de a tudomány az ezt mondja, mi viszont azt mondjuk, nem. A tudomány egy nagyon széles bázis ad elénk, és most az a dolgunk, hogy azon belül a biblikumot találjuk meg, hogy a szabadság tekintetében mit mond a Biblia. Most a Biblia nagyon sokat mond, felsorolhatatlan sokat mond, én most csak az alfát és az ómegát mondom el. A kezdetet és a teljességet. Az alfa és az omega meggyőződésem szerint úgy van a Bibliában, az alfa a zsidó népnek a kiszabadítása Egyiptomból. Az egész Ószövetséget átjárja ez, az Új Szövetség világába is begyűrűzött, besugárzott ez. Az Isten egy rabszolga népet kiszabadít és önálló szabad néppé formálja. Az Istennek se könnyű ez. Tehát ez az Ószövetségi történet, hogy egy nem népből népet formál, egy rabszolga népet kihoz, és néppé formálja fájdalmas, gyötrelmes, örvendetes úton. Tehát azt lehet mondani, üdvösség egyenlő szabadság. Na most ez az alfa, és ez újra meg újra, mint az üdvösség modellje jelenik meg a Bibliában. Ez az alfa, az omega, az, amit itt hallottunk, azt mondja Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóságosan szabadok lesztek. A görögben ez van, hogy ontósz, amiből az ontológia, a valós valóság tudománya vagy minősége születik. Tehát ha a fiú megszabadít, akkor ontológikusan lesztek szabadok. Nem felszínesen, esetlegesen, részletekben, hanem a legbelsőbb valóságokban. Ez az omega. Egyiptom, az alfa, szabadulás Egyiptomból, és Jézus Krisztusnak az üdvözítése, a szabadítása, ha a fiú megszabadít, akkor ontológikusan a létetek, az egzisztenciátokban lesznek szabadon. Ez tehát a Bibliában hitem szerint az alfa és az omega, a szabadság, a felszabadulás, a szabadítás, az üdvösség ügyében. Na most a továbbiakból elmondok két képet, és abban szemléltetem valamelyest az alfa és az omega közti részleteket. Tudnék, az egyiptomi szabadulástól a Jézus ügyéig eltelt idő, az a közös üd történelem, az igazából úgy is tekinthető, hogy ennek a szabadulás ügynek a finomítása, a finomodása, a mélyebb megértése, az igazi emberi átélése. Az akkori szabadság az tipikusan politikai szabadulás volt, és Jézus Krisztusban tipikusan valami pneumatikus, valami egzisztenciális szabadulás történik. Ahogy a gondolkodás folyamatosan kitisztult onnan ide, az az üd történelem egyik megfogalmazásban. Tehát erre nézve mondok most két képet. Az egyiket Tolsztojtól vettem. Egy helyen kedvesen, röviden elmondja, hogy egy kislány, egy Varija nevű kislány ajándékba kapott egy kicsi rigót, aztán egy gyönyörű szép kalitkába vetette a rigót, és várta, hogy felnövekedik, és fog énekelni. És nem énekelt a rigó. És akkor a kislány megszólította egy kicsi madárka, hát miért nem énekelsz, te rigó vagy, te tudsz énekelni. És erre a rigó azt mondotta, hogy nyisd ki a kalitkám ajtaját, kiröpülök, és akkor majd fogok énekelni. Eddig Tolsztoj. Nos, testvérek, ezt érdemes egy kicsit közelről megvizsgálni, ezt a Tolsztoj gondolatot. Az a szavam ehhez, hogy egyetemesen ez így igaz. Nem vallásosan, nem biblikusan, egyetemes emberi vonatkozásban ez pontosan így igaz. De biblikusan óvást kell emelni, még Tolsztoj ellen is. Óvást kell emelni, és azt kell mondani, hogy lehetséges az, hogy valaki kalitkában van és énekel. Itt kezdődik a szabadságnak a teljesebb, a bibliai fogalmi tisztázódása. Alapjában igaza van Tolsztojnak, nyisd ki a kalitkát, engedj szabad, és akkor fogok énekelni. A Biblia olyan emberekről beszél, akik benn vannak, benn maradnak, végig élnek kalitkában, ketrezben, tömlöcben, és tudnak énekelni. Így szó szerint, ahogy mondom, például az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetében olvasunk egy jelenetet. Pál apostol Filippiben van, prédikál, rárontanak, letartóztatják, ujját letépik, megverik, börtönbe zárják. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtön őrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalotába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Hát testvérek, itt van a többletigazság Tolsztojjal szemben, hogy van ilyen, hogy kalodában van, tömlöcben van, és énekel. Mert nem csak az alfa jellegű szabadságot értenek, hanem az omega jellegű szabadságot, a Jézus Krisztus szabadságát. Na most testvéreim, itt mindjárt rá kell mutatni, mert itt borotva élen járunk, amikor dolgokkal foglalkozunk, rá kell mutatni két rossz teológiára. Rossz megítélésem szerint az a teológia, amelyik azt mondja, hogy nincs semmiféle ének, szedjük szét a börtönnek a rácsait, ez a kereszténység. A börtön rácsokat lerombol, nincs ki a szabadban. Nincs semmiféle ének. Elő a fegyverekkel, szét a börtön rácsait. Ez rossz teológia. Legalább olyan rossz, mint az ellenkező, hogy tudjuk, nem érdekes a rács. Mi csak énekeljünk benne a rácsok mögött. Ez is rossz teológia. Hol van a jó teológia kettő között? Hát ez az Isten szent lelkének a munkája, vezetése, ami van. Ami van, ami átélhető, ami igenis eligazít mindenkit, Dél-Amerikában, vagy Magyarországon, vagy Amerikában. Eligazít mindenkit, hogy a szabadság harcát neki e két rossz teológia között hol kell lebonyolítania. Azt hiszem, ezt értjük, hogy régebben a kereszténység, mondjuk egy századdal ezelőtt, meg aztán sok század során, régebben a kereszténység alapvetően azt tanította, hogy maradj veszteg a te rácsod mögött, és énekelj ott, ez a kereszténység. Tehát túltengedt az, hogy nyugodj vele, és ott énekelj csak a börtönbe. Most a mi századunkban fordult a kereszténység egyet, és most kezdődik valami újfajta teológiai eszmélés, hogy ez nem igaz így, ahogy századokon át mondották. És jött a felszabadulás teológiája, és bontakozik ki, és csinálják is Dél-Afrikában, vagy Dél-Amerikában, és sokfelé a világon. Tehát itt az egész kereszténység gondolkodása átminősült, azért túlhangsúlyozták azt, hogy nyugalom énekeljünk ott, most esetleg túlhangsúlyozzák, hogy szét a börtön rácsait, és nincs ének addig, amíg nem leszünk szabadok. Na testvéreim, e szélsőségek között az alapkutatás, a Bibliának a komoly tudakozása, akár tetszik, akár nem, oda visz, hogy igenis maga Pál apostol is igazából azt mondta, hogy nyugalom, ott a börtönben énekelj. Most sok igét hozhatnék, csak egy példát, de a klasszikus példát mondom, egy szökött rabszolga, Onesimus, Kolosséből elszökik és elmegy Pálhoz. Pálnál megtér, hívő keresztjén lesz, és Pál visszaküldi a rabszolgatartó gazdájához. Azt mondja, hogy te már olyan szabad lettél, te már lehetsz akár rabszolga is. Menj vissza a gazdádhoz. Hát ez akár tetszik, akár nem, ez az alapkutatáshoz hozzátartozik, hogy a Bibliában ilyesmik vannak, hogy aki amilyen állapotban hivatott el, maradjon meg abban és ott énekeljen. Így gondolkodik Pál, az alapkutatás ezt kétségbe vonhatatlanul bizonyítja. Semmiféle rabszolga felszabadítási mozgalomról nem hallunk, nem csak a Biblián belül, de a keresztény első történelmi századokban sem. Na hát ez más kérdés, hogy én elgondolkozom azon, hogy Pál miért gondolkozott így. Azért ezt meg kell cselekednünk, hogy miközben az alapkutatás kihozza, hogy Pál így gondolkozott, azért szabad elgondolkozni, hogy miért gondolkozott így. És akkor már megkapjuk a szabadságot arra, hogy tovább gondolkozzunk, mint Pál, ahogy Pál gondolkozott. Jó lehet, Szentírásba foglalták az ő gondolatait, de igenis szabad nekünk tovább gondolkozni. Én ezt a keresztény szabadság fontos részének tartom, hogy Pál gondolatain túlmenően is gondolkozunk. És a 20. században mit írna Pál, ha igazán a Szentlélek irányítaná az ő írógépét, vagy a kezét az írógépet. Na de mondom, nem vitás, hogy a Biblia alapvetően ezt mondja, hogy maradj, és ott bent éld át a szabadságodat. De hát mondom, az alap igazság, amit a Biblia mond, hogy Jézus Krisztus megszabadít, és pedig a bűn hatalmából szabadít meg. Első ügye Jézusnak egy belső ügy, személyes ügy, individuális ügy, egzisztenciában kell valami változásnak bekövetkezni, belülről kell átélnem a szabadságot. Így, ahogy a János textusban olvastuk, hogy aki a bűn cselekszi, az rabja, rabszolgálja a bűnnek. Na most itt a bűnről valamit, testvéreim. Nagyon primitíven gondolkozik a legtöbb ember, és sajnos nagyon sok keresztény ember is a bűnről. A bűn egyenlő morális bukdácsolás, morális képtelenség, erőtlenség, bottalkozás, tévedés. Most hitem szerint és Biblia tanulmányaim szerint a Biblia alapvetően sokkal mélyebben fogalmaz a bűn ügyben, sehogy ilyen morális kicsinyességekbe veszne el. Tudnélik, most ilyen meghatározásokat mondok. Bűn az elfogadott elidegenedés. Például egy hitem szerint egy jó megfogalmazás annak, mert a Biblia igazán beszél, mond a bűnről. Az elfogadott elidegenedés. Mert hogy elidegenedünk, azt a társadalom elvégzi rajtunk. Apánk, anyánk kezdi, a tanító folytatja, és aztán a társadalmi szervek ezt szépen befejezik, az elidegenedés folyamata zajlik. Ebbe vagyunk. Bűn az, amikor elfogadom ezt az elidegenedést, és nem lázadok föl ellene. A bűnt más meghatározás szerint így lehetne mondani, a bűn az identitás elvesztése. Ezt megint csak a társadalom szép bőségesen csinálja. Valaki vagyok, volnék, lehetnék, és nem vagyok az, aki vagyok, aki lehetnék. Rám tenyerel, rám tapos az egész környező világ, és nem vagyok valaki. Az identitásomat elvesztem. A bűn az, amikor valaki beletörődik az identitásának a letaposásába. És itt igazán sokféle konkrétumról beszélhetnénk, az identitás elárulása címszó alatt. Akár ezt a gondolatot is idehozhatnám, hogy a bűnnek olyan morális, olyan vallásos, olyan pejoratív, nagyon-nagyon nem emberi értelme van, nem valós értelme van. Mondjuk helyette azt, hogy függőség. Függőség. A bűn a függőség. A függőségbe veszítem el az identitásomat. És akkor ilyesmit mondhatnék, hogy például gyógyszer függőség, gyógyszer dependencia. Vagy mondhatnék ilyet, hogy alkohol dependencia. Kint jártam most Amerikában, mondhatom így, hogy dollár dependencia. 200 millió ember él a dollár dependenciában. Nem szabadabb, mint az, aki itt megtalálta az ontós, az ontológikus szabadságot. Tehát azért van, hogy vigyázzunk ezzel, hogy bűn, meg szabadság. Szerintem a bibliai valóságot nagyon jól kifejezi ez, hogy függőség. Aki az identitásától idegen függőségbe kerül, az él bűnben, és ezt a rabságot elfogadja. A szabadságharc ezek szerint az identitásomnak a visszakövetelése, vagy kimunkálása. És az, hogy Jézus Krisztus megszabadít, az ezt jelenti hitem szerint, hogy ezt az elárult identitásomat ő fölragyogtatja. Zákeus a pénznek volt a rabja, az identitását, a zsidó, az Isten fiúi identitását elárulta, hogy úgy zsarolta, rabolta, harácsolta a pénzt. Ez nem ő volt. Jézus fölszabadította. És Zákeus előállt, hogy olyan szétosztott. Visszatalált az identitását. Azt mondja, és hát látjátok, ez Ábrahám fia. Tehát itt lehet megérteni a bibliai valóságát a szabadságharcnak. Az elárult identitást Jézus mozgósítja. Látomást ad nekem, ahogy ki vagyok én. És nem csak látomást ad, hanem segítséget ad arra, hogy megvalósítsam ezt a látomást. Tehát Jézus megszabadít a bűnöktől, a bűnrabságától. És ez nem ilyen primitíven jelentkezik, mint ahogy általában gondoljuk, hanem a legbenső kötöttségemből. És abból, hogy beletörődtem, igent mondok rá, sőt, esetleg büszke vagyok rá, mondjuk egy ilyen dollár dependencia, büszke vagyok rá, hogy az én életemben mennyi dollár tudok összekaparni. Sajnos jön át ide hozzánk is ez a ragály. Tehát ez a függőség, ahogyan valamiféle tabu, bárvány, valamiféle aranybólyú, vagy akár mondom egy gyógyszer dependenciába, valamiféle fogózkodóba belekapaszkodom, és megszűnik a saját szabadságom. Ebből oldoz ki Jézus Krisztus, és segít el az igazi szabadságra. Na ez tehát az első kép, a kis varia és a rigó története Kalitkában, Kalitkán kívül. De hát két képet ígértem, és most a másik képet mondom el. Ez meg zsidó történet. Egy fiatal rabbi növendék panaszkodik az öreg rabbinak, hogy nehéz dolog ez a Tóra tanulmány. Azt mondja, hogy akkor, amikor olvasom a Tórát, amikor ott vagyok a Tóra közelében, az gyönyörűség, az öröm számomra. De amikor összetekerem a tekercset és kimegyek a világba, akkor eltűnik az öröm, eltűnik a békesség. Mit kell tennem? Erre az öreg rabbi egy képet mond, ez tipikus zsidó módszer, hogy a kérdésre képpel válaszolva, nem egy definícióval, egy tanáccsal, egy parancsal. A rabbi azt mondja, hogy tudod, fiam, úgy van ez, mint mikor valaki éjszaka egy nagy, sötét erdőben botladozik, és keresi az utat, és aztán egyszer csak összetalálkozik valakivel, akinek a kezében lámpás van. És boldogan veszi, hogy na, egy irányba megyünk, egy ideig legalábbis, és akkor megy a másiknál, annak a lámpása világít. Aztán egy keresztúthoz érkeznek, és ott a másik a lámpással elmegy, és ez ott marad megint, és továbbra is tapogatóznia kell az éjszakába. Azt mondja az öreg rabbi, látod fiam, így van ez, hogy amíg a tóra csak a kezedben van, meg itt a tekeredben van, és összetekeredés nincs tovább, tehát olyan vagy, hogy időlegesen kapsz fényt. Majd, hogyha a szívedben lesz a tóra, akkor leszel igazán bizonyos, akkor az egész életedben világosságba jársz, bátor ember leszel, megtalálod az utat. Na hát itt van a szabadságról egy másik ilyen biblikus kép, a rabbitól átvetjük nyugodtan keresztjénre ezt a hasonlatot. Amíg a Biblia, az Isten, Jézus Krisztus, az egyházi szabály kívülről irányítja az életünket, addig nem vagyunk igazán szabadok. Amikor szívünkbe kerül Jézus Krisztus, akkor leszünk igazán szabadok. Amikor fölragyogeltünk, hogy íme itt járt előttünk, és itt van szent lelke, szelleme által valaki, aki igazán szabad volt. Jézus Krisztus. Ha ez a Jézus Krisztus nem program lesz, nem feladat lesz, nem házi feladat, vagy egyházi feladat lesz, hanem bennem élő valóság lesz, akkor jutok el az ontológiai, az egzisztenciális szabadságra. És még befejezésül egy nagyon fontos, súlyos gondolatot, testvéreim. Jézus Krisztus volt a szabad ember, meggyőződésem szerint. Olyan szabad ember nem volt még, mint amilyen ő volt, amikor itt járt közöttünk. Egészen a keresztfának a haláláig, amikor a szögeket verték a testébe, akkor is szabad volt. Akkor is az volt, aki volt, az identitását nem veszítette el, amikor iszonyatosan szenvedett a keresztre feszítés gyötrelmeiben, akkor is identitásban élt önmagával, tehát szabad volt, csodálatos szabadságban élt. Na de mi, ha egy kicsit dogmatikusok vagyunk, és legyünk is, mi lennénk jó értelemben, akkor azt mondjuk, hogy ez a Jézus az Istent reprezentálta közöttünk. A Jézus szabadsága igazából az Isten szabadsága. Hát hogy állunk az Isten szabadságával? Tényleg ilyen az Isten szabadság, ahogyan kiábrázolódott az Isten ügy a Krisztus ügyben? Hát igen, én ezt vallom, hogy a Jézus szabadsága tükröződése volt az Isten szabadságának. És mi volt ennek a szabadságnak a lényege? Most az Isten felől fogalmazom ezt. Az Isten partnert teremtett magának. Itt lehetne filozofálni az egzisztencialistákkal, hogy milyen csoda az, hogy van az, ami van. Hát miért nem a semmi van? Az lenne logikus, hogy a semmi legyen. Hát miért van, ami van? Honnan van? Mitől van? Ezzel mi nem szoktunk gondolni, a természetesnek veszik, hogy van. Hát nem olyan természetes, hogy ami van, az van. Miért van? Az a természetes, hogy a semmi van, és a semmi legyen. Na, ebben ne menjünk bele. Az Isten, ami hitünk szerint partner teremtett maga számára az emberben a legmagasabb rendű partnert, legmagasabb rendű öntükröződést, kiábrázolást teremtett, és kapcsolatba lépett az emberrel. Szeretett kapcsolatba lépett az emberrel. És itt van egy mondat, hogyan hangzik vajon a szívetekben, fületekben, ez testvéreim? A szeretet azt jelenti, hogy az Isten függővé tette magát az embertől. Ez egy hallatlanul eretnek gondolat volt még talán 100 évvel előtt. Ma már azért kezdenek a teológusok is ugyanolyan fordulatot tenni az Isten ügyben, mint hogy a fizikusok az anyag ügyben fordulatot munkálnak. Hát a teológiában is egy ilyen fordulat küszöbé vagyunk, hogy az Istenről elkezdünk gondolkozni, és nem a hagyományos módokon, hanem innen kiindul, hogy Jézusban mutatkozott meg az Isten. Ezt logikusan akarjuk végigvinni. Ha Jézusban mutatkozott az Isten, akkor azt jelenti, hogy a szeretet az Isten lényege. Na de hát a szeretet az azt jelenti, hogy függővé teszi önmagát a partnert. Nem fölülbe kerekedik és uralkodik, hanem alatta van és magát függővé teszi a szeretet lénynek a viselkedésétől. Ez egy hallatlan, vakmerő gondolat, ez igaz. Na de hát én vallom azt, hogy igaz. Az Isten embert teremtett, hozzá méltó partner teremtett, és úgy szereti az embert, hogy az önmaga hatalmát, szabadságát alárendeli a szeretetnek, és ilyen módon függővé teszi önmagát az embertől. Abban Isten az Isten, hogy szereti az embert, ez még így elfogadható. De hát úgy szeret Isten az embert, hogy önmagát függővé teszi az embertől. Kiszolgáltatja magát az embernek. A Golgotai kereszt egy félelmetes, egy megrendítő adalék ahhoz, hogy mit jelent az Isten szeretete. Hogy ennyire kiszolgáltatja magát az embernek. És miközben ennyire kiszolgáltatja magát az embernek, akkor lesz igazán Isten az Isten, a szabad ilyen vakmerő mondatokat mondani. Abban Isten az Isten, hogy szeret. És abban szeretet az Isten, hogy függővé teszi önmagát az embertől. Fölkínálja magát. Lehet az Isten leköpni, lehet az Isten keresztre szögezni. Ez mind-mind lehet. És miközben ennyire szeret az Isten, aközben mutatkozik meg, hogy kicsoda ő. A szeretetnek a szuperlatívuszában lesz Isten az Isten. És a szeretet szuperlatívuszában mutatkozik meg az Isten szabadsága. Hogy még önmaga dicsőségétől is szabad. A bocsánat, mondom, valóságos Isten káromlás ez, de így kell beszélni szerintem új módon az Istenről. Mert Isten önmaga dicsőségétől is szabad, amikor függővé teszi magát az embertől. És ez az Istennek a teljessége. Ez az Istennek az igazsága, az az igazsága, amit Jézus Krisztusban hozott mi létünk. Tehát a szeretet szuperlatívuszában lesz Isten az Isten, és a szeretet szuperlatívuszaiban mutatkozik meg az ő szabadsága, és most már csak egy mondattal kell alkalmazni, ha van fületek a hallásra, az emberi szabadságnak a szuperlatívusza szeretet. Amikor a szeretet szuperlatívuszaiban él az ember, akkor találta meg igazán a szabadságát. És erre gondolt Augustinus, amikor azt mondta, hogy ama et facod vis. Szeress, és aztán csinálhatsz, amit akarsz. Ha igazán szeretsz, akkor jó dolgokat fogsz csinálni. Talán ész feletti, érthetetlen, talán a társadalom is megütközik rajta, talán a szuperlatívusz. Még a hívő testvéreknek is sok lesz, de a szabadság igazában a szeretet szuperlatívuszaiban mutatkozik. De a szeretet, az agapé, a Jézus Krisztus szeretete, amelyiknek nem utolsó, hanem nagy is központi eleme, az áldozat. A maga megüresítése, a maga megtagadása. Szeress, és aztán tehetsz, amit akarsz. És éppen a szuperlatívuszokban mutatkozik az igazi szeretet, és abban az igazi szabadság. Adj csak önöket.